ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Névjegy.
Névjegy.
Portré Szántó Piroska festőművészről. A riporter Pél Gabriella.
Szántó Piroska műterméből napraforgókra látni. Sokat beszéltél már a napraforgókról, Piroska, és sokaknak. Miért szereted annyira a napraforgókat?
Kérlek szépen, ez a hosszú aranykoronás, karcsú termetű, lógófejű lény, aki itt most éppen benéz az ablakon, ez nekem az állandó reménység és szépség. Tudnélik, nekem az egy beláthatatlan és fölfoghatatlan csoda, hogy abból a pici napraforgó magból ez lesz. Ez lesz, és megnő, aranykorona van a fején, és a aranykorona alatt nőnek a pici magok a gyönyörű barna arcába. Aztán, mikor lehullanak a magot védő kis nem tudom mik, illenék tudnom, akkor látni való, hogy az aranykorona is lehullott, és az új élet ott van, fölös számba, hogy sok legyen, hogy minden esetre, hogy elnevesszen. És ebből a pici magból ez az új, karcsú, ingatag, és később, már körülbelül egy-két hét múlva, már egy földfelé hajló, termését érlelő öreg asszony lesz. Most még, amire látok, ez egy fiatal nő, gyönyörű aranysárga haja.
Te úgy beszélsz a növényekről, mintha emberek lennének, és úgy is rajzolod őket.
Hát persze. Hát én tudod, úgy gondolom, hogy a nagy kísérletező mester, nevezzük, aminek akarjuk, ezt is valahonnan olvastam, nem én találtam ki, természetesen az Úristent értem alatta, vagy a teremtőt, vagy a fejlődés történetet, vagy egyáltalán a vegetációt, azt hiszem, hogy kísérletezett. Kísérletezett, próbálta ezt, próbálta azt, próbálta a napraforgót hasonlítani egy aranyhajú lányhoz, próbálta a lepkeszárnyán elhelyezni a legszebb ruhamintákat, és megpróbálta azt is, hogy mi hasonlít mihez. Ez egy olyan közönséges dolog, hogy mi mire hasonlít, hogy minden festő beszél róla, hogy olyan, mint. De nekem a napraforgó tényleg élőlény, a rózsa is élőlény, egyáltalán mindenki élőlény.
Mikor láttad először azt, hogy például mosolyog a káposzta?
Nem emlékszem rá, mindig azt láttam. Mindig azt láttam, csak rettenetesen kinevettek gyerekkoromban, amikor azt mondtam, hogy a káposzta szép. Mi szép van a káposztán? Az egy ennivaló, ez egy levágnivaló. De nézd meg, ha egzotikus virág volna, akkor mindenki oda lenne tőle, hogy jaj, de érdekes, ilyen göbösek a levelei, és hogyha ha hagyod, akkor még virág is lesz belőle. A káposzta szép, és talán csak a százlábú nem szép nekem, mert attól nagyon fél, százlábútól meg a póktól. De tegnap például hozott Lucia macskám sajnos egy pici gyíkot. Ajándékba hozta, nem ette meg. Gyönyörű volt, ez is páncélba. Másként volt elegendezve a páncél a nyakán, épp úgy, mint egy páncélos lovagnál volt egy nyakvédője, a hasán is más pikkely volt, és vaskesztyű volt a kezén. Minden hasonlít mindenre. A dolgok, hát el lehetne rendezni, hogy mi hasonlít mindenre, és mi következik mindenből, de ez egy más terület. Én csak élőlénynek és szomjazó, beszélő, szenvedő, örülőnek érzem az egész vegetációnak minden termékét, és magamat is egynek érzem velük.
Akkor most a te arcodról beszéljünk. Mi van a te arcodon?
Ránc.
Azon kívül...
Te nézz oda, én olyan keveset nézek a tükörbe. Most már nem divat az önarckép festés, de amikor elkezdtem önarcképet festeni 14 éves koromban, rettenetesen kétségbe estem. Kétségbe estem, valahogy sehogy se tetszett. Az orrom se nem görög, se nem zsidó, se nem magyar. Valami formátlan krumpliszerűség van az arcom közepén. Hát a szemem szép, már csak azért is, mert elég bögöly szemem van. És a színe is szép volt, most már természetesen az se olyan szép, mint fiatalkoromban, de fekete hajhoz zöld szem passzolt. Aztán később olvastam például az angol költőkben, és főleg Szekerében, hogy a gonosz hősnőknek zöld a szemük. Hát mit csinálják? Nekem zöld, és el kellett fogadnom, hogy zöld, mert Pista éppen eleget írt róla.
Ővas István.
De eleget írt róla, és mondom, önarcképet, mikor festettem először, kicsit kétségbe estem. Gondoltam, a szám akkora, hogy elnyelhetném saját nagymamámat, mint Piroska és Farkasba. A fogammal sem voltam megelégedve, most már hála Istennek egyenletesre cserélte ki az idő, de különben az egyik egy kicsit oldalt át. Szóval nekem tulajdonképpen csak a csontjaim tetszettek. Az arcformám, amelyiknek hol kunnak, hol lengyelnek néznek. Különben is a csontokat nagyon szeretem. Az, hogy most a csontnak a valaha szép takarója, pontos a szép, hát no, természetes takarója, olyanná vált, mint egy alma, amit ott felejtettek a spejzba, bocsánat, a kamrába, ott felejtettek a kamrába még ősszel, és tavasszal furcsa módon nem romlott el, nem esett bele féreg, ellenben a szép piros arca finom ráncokkal van betakácsolva, azért még elég jó.
Miért szereted a csontokat?
Mert az a testünknek a szépséges váza. A tiédnek is, az enyémnek is. És olyan istenien meg van komponálva. Nagyon szépek. Valaha, csontvásárelmeseket festettem, tudod? Mert azt gondoltam, hogy a csontunk legtovább megmarad. És hittem abba, hogy a szerelem túléli a halált, és ha túléli, hát a csontunk minden esetre túléli. De néztem magamat, tudod, és azt, hogy a karom pontosan olyan, mint a félegyházi piacon a kofáknak az a egykarú mérlege, nem tudom, tudod-e, milyen az, régi mérleg a kofanénik használták, egyik oldalon semmi nincs, a másik oldalon van a serpenyő, és úgy rakasztják, és úgy rakják bele ezt-azt. Szóval érzem, hogy a testemnek a szépséges váza, ami nem az én testemtől szépséges, hanem a szerkezettől és a kompozíciótól, az nagyon fontos és nagyon szép dolog. És egyáltalán nem bánom, hogy most, hogy öreg vagyok, sokkal jobban láthatom a szerkezetemet, mint az előtt. Nem bánom. A kezem, amelyik pontosan olyan, mint a nagyanyámé, még a körben is ugyanilyen kurták voltak, mint az enyémek. Igaz, hogy minden festő levágja a körmét, hogy ne menjen alá a festék, és még így is mindig piszkos, de nincs szép kezem. Jaj, de nincs szép kezem. Pista is, borzott, hogy mindig Pistát emlegetem, bocsáss meg, de még nagyon közel van, és azt remélem mindig is közel marad. Verset is ért arról, hogy milyen csúnya a kezem. Az a cím, hogy kezed, és hát el lehet olvasni. Én tudom kívülről, de nem fogok most verseket mondani, ez mégiscsak túlzás lenne.
Mi van a kezeden?
Munka. Munka, és az, hogy nem sajnáltam se a földbe, se forró vízbe, se hideg vízbe mártani, se mindent megfogni vele, amitől nem féltem. Márpedig, mint jeleztem, nagyon kevés dologtól félek.
Mikor kezdtél dolgozni?
Én nem tudom, mindig. Panni azt mondja, a testvérem, aki miatt lettem festő, vagyis akinek a segítségével lettem egyáltalán festő, hogy még nem tudtam rendesen beszélni, mikor rajzoltam azzal, ami a kezembe került. És nem is tudom, hogy festő vagyok-e. A festő az nekem olyan borzasztó nagy dolog volt, hogy furcsa, hogy én festő vagyok. Hát a kritikusaim is kétlik néha, de hát úgy kell nekik.
Ha írsz vagy magadról beszélsz, mindig azt mondod, hogy festő vagy, soha nem mondod azt, hogy festőművész. Mi ennek az oka?
Azért, mert elsősorban a festészet mesterség, mert aki nem tudja a mesterséget, aki nem tudna egy falat egyenletesen befesteni, ha ugyan fizikailag bírná, az nem festő. Szóval mi kézművesek vagyunk, mi iparosok vagyunk, és ez a legjobb oldalunk. A többit azt már csak Isten adja hozzá, és a fejünk. De hogyha nem tudnék egy felületet egyenletesen megfesteni, vagy ha ahhoz van kedvem, akkor durván. És ha nem tudnám, hogy milyen színt kell, milyen feketét kell összekeverni sárgával, hogy azt a bizonyos sötét zöldet kapja, amit nagyon szeretek, akkor én nem lehetnék festőművész. Különben is ki festőművész, Gólya volt festőművész, és Ferenci, és még néhányan, de a festő a fontosabb. A festőművész szóból a festő a fontosabb. Művész akárki lehet. Festőművész csak mi. És a írókkora is azt mondják, hogy művész úr, és a színésznőknek pláne, hogy művésznő, sőt, én már hallottam azt mondani, hogy művészkém, amely hát csodálatos festi szóképzés. Nem festő vagyok, mert szeretem és igyekszem megismerni az anyagot. Nem mondhatom azt, hogy ismerem. Ki a fene ismeri az anyagot? Azon kívül új anyagok is vannak, és gyakran szememre vetik, vagy ha nem is szememre vetik, rosszallóan mondják, hogy te még hagyományos anyaggal dolgozol? Igen, hagyományos anyaggal dolgozom. Nem értem, hogy még kimerítettem a hagyományos anyagokat.
Piroska, te kiktől tanultál festeni?
Nézd, talán az égtől, ha már ilyen romantikus és szentimentális és hülye és nagyképű akarok lenni. Tudod, az én szűkebb hazám az Alföld volt, ahol a vegetáció elég szegényes volt, úgy gondolom, hogy olyan szegényes, hogy kevés féle. Kukorica volt, és búza, és gyérlombú akátfák, vagy nagy, csudaszép jegenyék. De az, hogy az ég hányféle, és milyen szín keveredik rajta, azt egyfolytában csodáltam, mióta az eszemet tudom. Az, hogy megy át a piros a feketébe, amikor szél lesz, és a felhők, ezek a bizonyos tornyos alföldi felhők, amikor olyanok, mintha tejszínhab, tudod, ilyen habnyomóból nyomták volna ki egymás tetére, hogy azok egyszerűen ott voltak hirtelen, és aztán nincsenek, aztán változtatják az alakjukat, a hasuk egy kis szürkét kap, ott változott az ég. Az orra belőtt, mert mindig oda néztem, vagyis hát ha csak lehet, oda néztem. És az is, hogy hirtelen fekete lett, dehogy fekete, sötétkék, és ki van verve csillagokkal, mint a patkó szöge. Az égtől nagyon sokat lehetett tanulni, emberektől is persze.
Vannak-e olyan festők, emberek, akiket mesterednek tekintesz?
Igen, nagyon. Elsősorban nem tudom, hogy kit említsek elsősorban, mert aki először volt jó hozzám, az Harangi Jenő és Muhics, sajnos nem tudom a másik nevét, azt hiszem Muhics András tanár úr volt, akik rögtön látták, hogy nem való vagyok az iparművészeti iskolába, mert ott kezdtem, meg gondoltam, pénzt kell keresni, meg kell élni festészetből, tudod, hogy milyenek voltak a körülményei, és gondoltam, hogy iparművészetén, de ott nem bírtam ki, és rettent, és festeni akartam, és ott nem igen lehetett festeni, de volt egy akvarellóra, amikor egyszer egy fehér tátogót festettem, és Muhics tanár úr megállt a hátam mögött. És azt mondta, tanult már valaha? Nem, mondom, csak festettem. Aztán Harangi pedig azt mondta, hogy nem akar állatot rajzolni? Mondtam, az csak másodévesek tehetik, tanárok. Nem baj, azt mondja, jöjjön ki csütörtökön, 4-kor ott vagyunk az állatkertben. És még nem ismertem eléggé Pestet, tudod, csak egy fél éve. Vagyis hát ősz óta voltam, és ez kora tavasszal, ősz óta voltam Pesten, és ez kora tavasszal volt, és mindig nem ismertem eléggé Pestet, és természetesen gyalog mentem a menzáról, a Üllői úti menzából az állatkertbe, és egy picit elkéstem, mert még nem ismertem elég jól Pestet, nem tudtam, hol kell átvágni, és egész társaság már ott állt, a másodévesek és a harmadévesek, és ott állt a hangi tanár úr, aki teljesen kövér volt, és gyönyörű, szép, fekete szeme volt. És azt mondta, gyalog jött, mondta, és rám tátotta a szemét. Persze, mondtam, én gondoltam, hogy meg van ez őrült, azt, hogy nekem van villamosra pénze. Jó van, mondta, bementünk, mindenki azt rajzolt, amit akart, én kis rókákat rajzoltam, épp akkor születtek, gyönyörű kis rókák voltak, legalább 90 voltak, egymás mögött dugták ki az orrukat, és a anyjuk pedig a farkával körülő, és a farkát és a orrát egybevette, vette körbe a kis rókákat. És másnap lehívtak az irodába, és gondoltam, jó Isten, most lesz a balhé, mert első éves létemre oda járok, de nem az történt, hanem átnyújtottak nekem egy villamosbérletet Harangi tanár úr üdvözletével. Tehát a Harangi tanár úr megengedte, hogy állatot rajzoljak, mindig is nagyon szerettem állatot rajzolni, és akkor elmentem Szőnyi István műtermében, ott volt az is az Üllői úton, mint az iparművészeti iskola, és Szőnyi felvett, és mondtam, hogy szívesen takarítom a műtermet, mert fizetni nem tudok, de csak legyintett, és kérdezte, hogy szénnel rajzoltam, mert már mondtam, nem, még soha, akkor leültetett, és azt mondta, hogy jöhet. A főiskolára meg fölvettek, hát persze eltoltam a dolgot, mert még a második fél éve már lebuktam a illegális kommunista mozgalomba való részvétel miatt, és kiraktak a főiskolákból.
Nem is tudtad aztán elvégezni?
Nem, bizony. Ezzel szemben. Mondjam azt, hogy autodidakta vagyok? Nem, nem vagyok az. Azt történt, hogy Vaszorit és Csókot is éppen akkor dobták ki a főiskoláról, és Vaszorit privát iskolát nyitott, és ő is felvett. Tehette, mert a rajzomra akkor úgy volt, hogy a fölvételi ráírta az a mester, aki vállalt, és a rajzomra ráírta, hogy vállalom Vaszori János. Igen, de őt is kidobták, és őt másokból, mert összeveszett az akkori kultuszminiszterrel, és Csókot is ugyanabból az okból dobták ki, tudnilik azt kívánták, hogy a modellre elülkötőt tegyenek. Hát összedőlt volna a világ, ha aktot rajzolnak az emberek, nem? És erre a Vaszori és Csókosztály kivonult a köröntre, és ott a nem tudom, szégyen, nem tudom ki, mindenkinek a szava van, a Zrínyitől kezdve minden páncélos vitézik, felragadtunk rá elülkötőket. Persze botrány lett, Vaszorit és Csókot kirúgták, de Vaszorinak volt privát iskolája, és ott tanultam tovább. Aztán a szocialista képzőművész csoportba kerültem, osztályhelyzetem, igenis kimerem mondani, osztályhelyzetem és hajlamom miatt. Tudni, hogy a diplomamunkám egy terhes proletárasszony volt, akkoriban ilyenek előfordultak az utcán, tudom, mezítláb nagy hassal egyik gyereket vitt a karján, a másik a vállán, és nekem az a ballada jutott eszembe, Nagy Bihal Albertné, aki megölte a gyerekét, és ment fel a hegyre, és egy bivaj tehén azon jődögél le, az idei borját szarva között hozta, a tavalyi borját maga után vitta. Szóval ez volt a diplomamunkám, és akkor fölkeresett egy pár fiatal, hogy köztünk van a helyed, gyere a szocialista képzőművész csoportba. Sajnos onnan kilógtam.
De miért?
Mert ronda természetem van, semmiféle kényszernek nem tudok festészetbe engedni. Elvárták, hogy mit rajzoljak, és én ezt nem tudtam teljesíteni, akkor a fák érdekeltek hirtelen. Nem az a proletár asszony, akit már megfestettem, és ami a diplomamunkámból, hanem a pesti fák, akik olyan szegények voltak, tudod? Alig éltek ezen a rohadt aszfalton, és sajnáltam őket, és egy csomó fát, szóval sok fát festettem, és akkor ott is hát mondták, hogy hát nem ezt kell festeni.
Egész életedben azt festetted, amit szerettél volna?
Igen. Néha rosszul, és amikor kísérletet tettem rá, hogy mást fessek, hogy alkalmazkodjak valamihez, akkor mindig hülyeségeket csináltam. Rossz képeket. Hát Volt egy nagy és aránylag nagy portfölvert, Szabadság és Nép című kiállítás egy munkás körben a Magdolna utcában. Ezt a régi emberek tudják, a mostaniak nem. Ide Szabadság és Nép című freskót kellett festeni. Gondoltam, csak nem maradok ki a dologból. Nem úgy nem maradok ki, hogy benne akarok lenni, hanem mert azt értem, hogy igenis, én rajtam nem újjon, hogy mindenkinek legyen cipője is. Munkája. Annál rondább freskótervet én még nem láttam, mint amit én csináltam. Nem tudok a előírásoknak megfelelni. Csak akkor, hogyha véletlenül nagy szerencsém van, és egybevág az, amit elképzelek. Nem vagyok divatos, nem tudok az lenni. A fene egyemeny.
Nagyon sokat illusztráltál. Ez sem okozott soha gondot? Mindig tudtál azonosulni?
Egy frászt. Hát, hogy tudtam volna azonosulni? De lakbért kellett fizetni, enni kellett. A férjem költő volt, testvérem tanár, egyik se keresett sokat, 50-es évek, erről már nagyon sokan, nagyon sok mindent mondtak, de a lényeg az volt, hogy én fiatal koromban pártag voltam, és benne is maradtam, amikor a párt legális lett, csak éppen egyszerűen nem tudtam követni az előírásokat. Egyszerűen képtelen voltam olyat festeni, amit elvárnak tőlem. Hát akkor közöltem, hogy én nem tudok festeni, sajnos, és a barátaim szerettek illusztrációt. Hát persze nem nagyon lehetett válogatni. Ugyanolyan undorító elvágások voltak a illusztrációnál is néha, mint a festészettél, de ezt valahogy nem vettem komolyan, tudod, és amellett borzasztó szerencsém van, mert nem kell modell nekem a rajzolásod, elég ügyesen rajzolok, és tudtam vele pénzt keresni, megélni, és nagyon jó ügy volt, boldog volt a szövetség, hogy egyel kevesebben vagyunk. Nem mondom el, hogy miféle megaláztatásokon mentem keresztül, hogy miért nem tudok festeni. Sajnos, ha nem tudok, ha megdöglök, se tudok egy traktort festeni. Hát csak röhögtem. Dehogy röhögtem. A nyavaja kitört, hogy valaki meglátja a képeimet. Meg közben festettem magamnak. Hát elég nehéz volt, de lassan kap. Azért volt olyan illusztráció, amit igenis sajnos pénzért vállaltam el, vagyis csak a pénzért, de becstelenséget akkor se csináltam. Soha.
Azért volt olyan illusztráció is, ami örömöt okozott.
Jaj, de mennyire? Különösen, mikor belépett az életünkbe Illés Endre és Kormos Pista. Illés Endre a Szép Irodalminak az igazgatója volt, Kormos Pista pedig a ifjúsági könyvkiadónál dolgozott. Mind a ketten elláttak bennünket munkával. Pistának valamivel könnyebb volt, mert ő fordított. Hát persze önnek is borzalmas volt, hogy nem jelenhetett meg verse, de hát nem jelenhetett meg. És amikor a legjobb barátnőm, a valahogy legjobb barátnőm közölte velem, hogy grafikusnak fölvesznek a szövetségbe, másnak nem, akkor az a nehézség jelentkezett, tudod, hogy csak kiutalásra lehetett vászont meg festéket kapni, festőknek, de hát én nem vagyok festő. Nem voltam festő, illusztrátor. Becsületesen viselkedtem a piktúrával, meg is volt érte a jutalmam. Hosszú ideig azt mondták, hogy hát ez nem festő, hanem illusztrátor. Mikor már rég nyoma se volt a 50-es évek elvárásainak, a kollégáim még mindig azt mondták, hogy hát Pirit nem kell félteni, egyrészt a Vas István eltartja egy nyavaját, másrészt pedig hát illusztrátor, nem festő. Hogy közben összegyűlt egy hatalmas anyagom, amit 57-ben bemutattam a Csó galériába, teljes kiállítási anyag, amit soha senki se látott 8 év óta. Mert az Európai Iskola, ja, azt elfelejtettem mondani az előbb, hogy közben volt az Európai Iskola, ami nagyon fontos volt. És főleg az Európai Iskola miatt is kellett illusztrálnom, mert az Európai Iskola 3 évig élt. 1947-től, sőt már 46-tól 49-ig, amikor is betiltották, mint elfajtott művészetet. Ott jó dolgom volt, jó helyem volt, csak éppen az illusztrációnál állandóan a pofámba vágták, hogy ez nem európai iskola, itt nem absztraktkodunk. Holott dögöljek meg, ha absztrakt voltam, Én szerettem volna az lenni, de nem tudtam elég. Olyan baromian érdekelt a valóság. Nem tettek volna. De mégis európai iskola tagnak számítottam, és mint ilyen gyanús voltam, hogyha nem voltam hajlandó XY éppen feldobódott szocialista prózát illusztrálni. Egyetlen egy esetbe tettem kivételt egy címlapnál. Annak sem mondom meg a nevét, mert rendkívül becsületes ember volt. És volt egy tévedés, nem óhajtom megjegyezni a nevét, nem óhajtom kikiáltani a nevét. De meg kellett csinálnom, ezt az embert sajnáltam. És mert bizonyítanom is kellett, hogy én mást is csinálok, mint török császár kiskakasa és hasonló.
Amikor beszélsz, óhatatlanul mindig újra és újra említed Vas István Pistát. Mikor házasodtatok össze?
Legálisan vagy illegálisan?
Is.
Nagyon okos és óvatos voltam, kérlek szépen, mert a hivatalos esküvőnket a megismerkedésünk napjára tettem. Péter Pál. 1940 Péter Pálkor találkoztam először Pistával. Ezt ő is megírta, én is megírtam. Panni a Kornis felesége volt, és Kornis szerette volna mutatni a feleségét a barátjának. Nagyon jó barátok voltak Pistával. Hajón mentünk ki Szentendrére, Kornis, Panni meg én. Hajó volt a legolcsóbb, különösen akkor, hogyha az ember a Bemtéren szállt föl. Az 20 fillérrel kevesebb volt, tudod. 80 fillérrel lehetett elmenni Szentendrére, de ha az Erzsébet hídnál, vagy a Ferenc József hídnál szálltak, ott már egy pengő volt. Számított hármuknak, hajaj, de mennyire számított. Pistának kevésbé, meg ő akkor előkelő magántisztviselő volt, ami azt jelenti, hogy az éhhalálon túl. Tehát a testvérem férjéhez, a sógorához ment ki Vas Pista, és én pedig mentem a testvérem, és akkor a hajón találkoztunk. Egymásba szerettünk.
Azonnal?
Ő igen, én nem. Én éppen akkor aránylag foglalt voltam. De aztán kialakult. És rettentő, hát természetesen realizáltuk a dolgot. Mert akkor az volt a divat, nem tudom most mi a divat, fogalmam sincs. Most bizonyára évekig várnak, míg realizálják, hát mi realizáltuk, de...
Mit értesz ez alatt, hogy realizáltátok?
Testi kapcsolatot természetesen. Szóval még azon a héten realizálódott a dolog, aztán közben jött mindenféle érdekesség. Például az, hogy tudod, voltak akkor a csodálatos törvények. Nekem két nagy szülőm zsidó volt, Pistának mind a négy. Én nem számítottam zsidónak, mert csak kettő volt, és református vagyok. Pista se számított zsidónak, mert az első felesége, aki akkor halt meg, az gyászolt, amikor mi megismerkedtünk. Első felesége árja volt, és Pista egész fiatal korában tért át a katolikus vallásra. Tehát a irtózatosan komplikált törvények szerint mind a ketten zsidónak számítottunk volna, ha megesküszünk. Így egyikünk se számított annak. És az pedig különböző csodákat vont maga után. Munkaszolgálatot, elvették a festőigazolványomat, meg ilyeneket. Festőigazolványomat a bóvó elvették, be kellett szolgáltatnom, mert kiderült, hogy részt vettem a kommunista mozgalomba, fiatal koromba, tehát nem. Az nagy baj volt, hogy be kellett szolgáltatni a festőigazolványomat, tudod, mert szerettem tájképet festeni abban az időben, és háborús időkben, tudod, akkor már katonák nézik, hogy mit festegyem, mert mi az Isten tudtam volna festeni a szentendrei dombokon. Nem tudtam, hogy légelhárító ütegeket festek, mert nem is voltam. De mindest, de vigyázni kellettől, a nőtől el kell venni a festőigazolványát, el is vették. Szóval ott tartottam, hogy nem házasodhattunk össze, aztán még veszedelmesebb idők jöttek. Pista együtt bújt egy kolléganőjével, megtörtént, aminek meg kellett történnie. Egyébként Ottlikéknál bújtak mind a ketten, pontosabban Marikának nem kellett bújnia, csak Pistának, de szerették egymást, és megtörtént ismétlem, aminek meg kellett történnie, és Pista feleségül vette Marikát ostom után, mert az így való. És megszerette, igenis szerette, becsülte, gyönyörű, szép volt, és 5 évvel fiatalabb nálam.
És veled mi lett?
Velem? Hát, káromkodta. De beláttam, hogy ennek így kell lenni.
Akkor úgy érezted, hogy örökké vége?
Eszem ágában sem volt. Ez az ember kell nekem, és örökre kell. Vegy el Magikát, ez a minimum, amit megérdemel Magika. De nekem nem a papír kell, hanem ő.
Meg is kaptad.
Nagy nehezen. Mert iszonyú lelkismert furdalása volt, és még szerencsé, hogy nem templomban esküdött, akkor még vallási skrupulusai is lettek volna. Nagyon nehéz és keserű harcok után, amit mind a ketten, sőt mind a hárman vívtuk, dolgok elrendeződtek, Marika férhez ment, és Pista meg én 51-ben legálisan is házasságot kötöttünk, de már 49 óta együtt laktunk. Nagyon nehéz idő volt, az európai iskola segített, de bennem annyira az volt, hogy nekem ez az ember kell, és tudtam, hogy én is kellek neki. Hát irtózatos rondán beleszólt a sorsunkba a Nürnbergi törvényektől kezdve a háborúig minden.
Honnan tudtad, hogy pont ez az ember kell neked?
Nézd, első pillanattól kezdve azt éreztem, pedig mondom, foglalt voltam más irányba, első pillanattól kezdve azt éreztem, hogy tisztább és ózon dúsabb, de a hülye szó, tisztább szellemi légkör van körülöttem, mint bárki körül, akit ismerek. Azt éreztem, hogy nyereség minden perc, amit vele töltök, és ez a együttélésünk 50 év alatt nem változott, az utolsó pillanatig se, a halálos ágyán se, soha. Azt éreztem, hogy nekem ennek az embernek a gondolkodása, a szelleme, a lénye és a becsülete kell minden áron, és ha azt mondják, hogy utolsó kurva vagyok, amely elveszem a szép és kedves és hősnő feleségétől, hát akkor utolsó kurva vagyok, de nekem ez az ember kell. És tudtam, hogy én is kellek neki. És soha nem éreztem azt, hogy ez az ember szellemi társam, bár magasabb a rendű nálam, és mégis szerény, és nem, nincs tele a pofája saját dicsőségével, ami a legtöbb ilyennek. Elnézést.
A képeiden azt láttam, hogy együtt váltatok kerek egészé.
Igen, ez megtörtént, de csak 10 év alatt. Tudnélik, Pista mindig azt mondta, félig tréfásan, a titokzatos asszony. Tudnélik, ő azt hitte, hogy varázsló vagyok, vagy lidért, vagy boszorkány, ezt mind hitte. Pedig nem az voltam, csak egy aránylag vad festőlány, aki nem tudott mit kezdeni magával. Mondjuk, hogy a tehetségét nem tudta a megfelelő mederbe terelni. Pista ebben is maximálisan segítségemre volt, de lassan belátta az évek alatt, és az 50-es évek nyomorgása, és az együtt kialakuló világnézetünk, nem tudok jobb szót, az élettel szemben való magatartásunk annyira egyezett, és annyira boldogított engem, hogy valakitől nem kell félnem. Olyan módon fogadott el az összes őrültségeimmel és féktelen ambíciómmal, és ő szerinte varázsos ezzel azzal, amit ő elmondott, vagy nem tudott már elmondani, hogy ez kell nekem, ez a fajta levegő, amit ő áraszt, és amiben engem emel. Sajnálom. Így volt. Nem azért, mert meghalt. Nem azért, mert 50 évig éltünk együtt. Állandó szellemi nyereségnek éreztem a jelenlétét. És amellett hülyére röhögtük magunkat, és mulatni tudtunk együtt. Szóval életünk, alig vártuk, hogy egyedül maradjunk és beszélgessünk. Hallottam-e ilyet? Még vénkorunkban is. És most is azt hiányzik legjobban, hogy nem tudom vele megbeszélni. Persze azért megbeszélem vele a magam módja. Na és a piktúr. Hát a Piktúra és Pista az egy külön dolog. Nézd, nekem volt egy első férjem is, egészen rövid ideig. Mondom, a rossz nyelvek azt mondják, hogy 2 percig éltünk együtt, ez nem igaz, valamivel több, mint 1 évig. De az, hogy én festek, azt nem természetes tevékenységemnek éreztem, amit én mindig annak éreztem, hanem valami ifjanti bolondériának, vagy hasonló dolognak, és nem bírtam ki. Pistának se tetszettek eleinte a képeim, nem is volt mit tetszeni rajtuk. De érdekelte, izgatta, és főleg tátva maradt a szája, hogy hát én szeretek olvasni, és aránylag ez igazán nagyon rondán és dicsekvően hangzik, hanem ismerem és szeretem az irodalmat, szóval nekem olyan életszükséglet volt a olvasás, mint neki a zene. Mert neki a zene volt életszükséglet ahhoz, hogy írni tudjon. Nekem az olvasás volt ahhoz, hogy festeni tudjon. És tudom, hogy nem tetszettek neki eleinte a képeim, vadnak és nyersnek érezte, és én hiába ugattam neki, hogy mi lassan fejlődünk. Másfajta képek tetszettek neki. És igazán tulajdonképpen csak a kiállításomon látta még, a csókbeli kiállításomon, hogy tudta, hogy festő vagyok, borzasztóan becsült azért, mert nem voltam hajlandó egy ottányit se engedni a piktúrából, de igazán szívből nem tetszett neki, én tudom, nem mondta, mindig biztatott, mindig. Nézd, az ember 8 évig nem mutat meg képet senki. Várjál csak 8, nem akarok többet mondani. 49-ben volt utoljára kiállításom, és 57, az bizony 8, sőt. Igen. Szóval, ha az ember nem mutatja meg a képét, akkor nem érzi magát festőnek. De hogyha két embernek megmutatja, Panninak, aki az életemben a vasbeton volt, és az anya, és a minden. Amellett olyan baromi szerencsém van, hogy Panninak abszolút ízlése van képzőművészetben, mint hogy van abszolút hallás a világon. Ha Panni ránézett egy képre, és azt mondta, hogy csak csináld, már téphettem össze. Aztán később erre rájött, és nem mondta, és kiszedte a kezemből a képet, ami Pista nézte, és azt mondta, én tudom, hogy egy tankkal élek együtt, olyan baromi erőd van, de még nem tudom. És aztán megtudta. Egyrészt a kiállításon, és az tulajdonképpen 1960-ban tudta meg, amikor ő nagy beteg lett, és én itt ültem a műterembe, és azt gondoltam, hogy Hát vége, hát nincs többé férjem. Nem, ez nem lehet. Halál után is. És akkor festettem ezeket a csontváz szerelmeseket. És akkor Pista meggyógyult, és megmutattam neki a 15 képet. És azt mondta, nagy festő lettél, drágám. Soha se leszek ilyen nagy író, mint amilyen festő vagy te. Mondtam, te is hülye vagy. Ebbe maradtam. Aztán rájött, hogy jó festő vagyok. Másba is. És ha voltak kibillenéseim, a végén az utolsó, ezek a szerelmesek, Boriska barátom szerint, igen, szerelmeseket festesz, ezúttal föld fölött, vagy föld alatt? Mondta most a föld fölött. Föld fölötti szerelmesek talán szerettem volna viszonozni azokat a csodálatos szerelmes verseket, amiket Pista írt hozzá, sőt a pofájába, arcába is mondtam, hogy nem szólhat egy szót se. Épp elég szerelmes verset írtam én hozzád a magam módja. Nem is szólok, mondta Pista, és örült. Borzasztóan sajnálom, hogy most nem látta. De a kék szerelmeseket még látta, és boldog volt. És azt mondta, hogy nagy festő vagy, de törődj vele, hogy a szakma nem ismer el. Először is kaptál Kossuth díjat, mondom, tudod jól, hogy a Kossuth díjat a könyvemre kaptam. Azt gondoltam, hogy az anyja istenit ennek a sok hülye művészet történetnek. Minek kell megvárni, amíg valaki meghal? Azután kutatják össze a könyvtárból még minden. Még élek. Miért nem írnak rólam? Miért nincs rólam egy könyv, kivéve Szabó Gyurinak egy kicsi könyve és egy mappája? De azt nem veszik veszik komolyan, mert csak a képzett művészet történész, csak aki elvégezte a tudod már miket. Tehát nincs olyan művészet történész, aki elkezdjen velem foglalkozni, és megcsinálni azt, hogy mit festettél, mitől kezdve mit festettél. Ennek részben az is az oka, mert annyira vigyázta maga, hogy a festőbandám ne legyen Pistának a terhére. Mert itt nincs megállás nálunk, tudod? Vagy sülve, főve együtt van az ember, együtt iszik, nem is iszom, ez is egy óriási hiba. Együtt iszik, együtt zűröl a festőkkel, vagy pedig nincs, megszűnik. Szóval ne bánjam azt, hogy a bandám nem ismer el. Ezek nagy dolgok, ezek jó dolgok, nyugodjak meg. És ha vigasztalásból mondta, akkor is nagyon jól esett, és akkor is állati bátorságot kaptam tőlük, Pannitól és Pistától. A sorrend pontos, mert Panninak jobb ízlése volt. Na most a írást persze nem vettem komolyan, nem is veszem. Pista mindig kiragadta a kezemből a Panninak írt leveleimet, hiába figyelmeztettem, hogy úriember nem olvassa el a másik levelét, de azt mondta, hogy olyan csodálatosan írok Panninak, hogy ezt neki muszáj elolvasni. Tudnék, valahányszor együtt voltunk, elég sokat utaztunk Pistával a utolsó időbe, és főleg Szigligeten voltunk sokáig. Mindig, jaj, már leragasztottad? Úgyhogy kénytelen voltam, hogyha valami Pistára vonatkozó bánatomat írni, mondjuk megint el van rontva a gyomra, meg egyéb bánatom igazán nem volt vele. Megint fáj a feje, megint rájött, hogy tehetségtelen, és ezzel gyötör engem, hogy abszolút tehetségtelen. Ilyesmit nem írhattam meg, mert még mielőtt leragasztottam a levelet, kiragadta a kezemből. És aztán Juhász Feri azt mondta, hogy írja meg a pályám emlékezetét, mert ahhoz nem kell írónak lenni. Megírtam a pályám emlékezetét. Részpali azt mondta, hogy hozzá kellene kötni a kezedhez a tollat, te hülye, mondta barátságosan. Illés Bandő pedig följött szerződéssel a kezébe, hogy szóval nem írt volna könyvet más csak. Én nem foglalkozik a piktúrámmal úgy, ahogy szokás senki, és nagyon butának tartanak, meg nem tudom magamat, sámánisztikusan, etikusan, etnikusan, misztikusan, transzcendensen, amit akarsz.
Ezzel szemben nem iszol, őszinte vagy, és az arcodról tisztaság árad.
Ha nem kenem össze a fülemet zöld festékkel, mert Panni minden esetben megnéz, hogyha bejövök a műteremből, mert festés közben beletúrok a hajomba, és múltkor is egy zöld foltot fedezett föl a fülemet. Nem, tisztaság nem áradhat. Legfeljebb megértés. Mert szeretem őket. Mindet szegényeket. Úgy sajnál. Tényleg.
Mióta élsz, azóta haladsz egy úton. Melyek voltak ennek az útnak a főbb állomásai?
Háborúk, rendszerváltások, szerelmek.
És mint festőnek?
A legnagyobb nehézség az volt, amikor a pártkövetelményekhez ugyan nem, de az európai iskola követelményéhez próbáltam alkalmazkodni. Próbáltam nem a valóságot festeni, de ebbe se tudtam más lenni, mint aránylag őszinte. Mert rájöttem, hogy én a megszemélyesített és meglelkesített növényekben, akkor azt festettem, és tájban, akkor leszek méltó az európai iskolához, és nem az utolsó között kullogok, hogyha más nem tehetvén egész közel megyek a modelljeimhez. És ha egész közel megyek, akkor ilyen mikroszkopikus események vannak, amik elmennek még aránylag non-figuratívnak is. Az, hogy hát nézd, én a romantikus szürrealistának nevezném magam, ha olyan címke ragasztó festő lennék. De olyan borzasztóan érdekel, és olyan szépnek tartom az ember kis körmétől kezdve a égen lévő felhőig mindazt, ami körülvesz. érdekel, izgat, szeretném tudni. Hát akkor miért fessek egyensúlyt, ami azt hiszem talán megvan bennem. Szóval egyensúlyt és jeleket. Nem vagyok süket néma. Miért kell nekem jelezni? Szóval a legnagyobb dicséret az volt, amit egy művészettörténet barátnőm, aki csupa szeretetből megnézte a képeimet, azt mondta egy sirályomra, ó, hát ez már majdnem jel. Mert én ráordítottam, hogy nem vagyok süket néma. Nem kell jellel beszélni. De hát nem érted, hogy a dolgoknak a lényegét kell festeni, mondta nekem. Lehet, nem tudom. Te tudod, mi a dolgok lényege? Én nem tudom. Én csak azt tudom, hogy rám hogy hat, hogy most ránétek erre a piros hintaszékre, és azt gondolom, hogy elég undok popát vág, hogy itt összeszkedik. Nem, a két karját fölteszi, hátra dől, mint egy önhit öreg ember. Nem tehetek volna, én így látom.
Igen, itt velünk szemben pöfeszkedik.
Igen, mit csinálják? És te, nem az a bajom. Az a bajom, hogy tudom, hogy vén hülyének tartanak. És nehogy azt hitt, hogy nem szeretem a non-figuratívot, mert nagyon-nagyon szeretem. Egyetlen kifogásom van ellene. Nagy mennyiségben unalmas. Úgy gondolom, hogy én olyat szeretnék festeni, tudod, hogy emberek elgondolkodjanak rajta, vagy hogy nézelődjenek rajta. És meg tudnám csinálni, de ugyanolyan árulásnak érezném magammal szembe, mint hogyha traktort festettem volna, vagy tündöklő arcú munkást, vagy non-figuratívot az Európa iskolába. Valódi non-figuratívot festettem, mert olyan erezetek, kifejezések, csodák voltak a növényekben, hogy elment.
Arról nem is beszélve, hogy érzelmek vannak a képeiden, és az érzelmektől, mintha most 1992-ben egy kicsit félnének az emberek, vagy legalábbis sokan vannak, akik félnek.
Elég hülyék. Nagyon sajnálom őket. Sajnálni valók. Minek kiirtani az érzelmeket? De én nem is írtam. Én nem írtam ki, és emberek se. Csak attól félek, hogy nincs idejük rá. Tudod, tele van a fejük mindenféle nem fontos dologgal. Nem fontos dolog, szóval nem fontos. Hát nekem nem fontos. Tele van a fejük azzal, hogy mi legyen belőlem, mi van, mi nincs. Nem ezek a fontos dolgok.
Sok időt igényelnek az érzelmek?
Voltaképpen minden időt azok ilyen. Ezek a disznó érzelme. Elfogadnak, elnyelnek mindent. Persze. És sok nyugtalanságot tudod, mert ha nem tudom rögtön képbe önteni, mert mondom, az írást az ilyen szempontból nem veszem komolyan egyáltalán, mert csak krónikástak érzem magam, nem írónak, akkor olyan nyugtalan vagyok, hogy borzasztó. Mert például van olyan érzelem, amit még nem tudok megcsinálni. Úgy gondolom, hogy vászolga, vagy valami módon láthatóvá tenni. Az aztán full kínoz és nyugtalanít.
Mire gondolsz?
Például Pistára. Most Pistára. Hogy a halott arcára, amit nem tudok, nem akarok megcsinálni, mert tudom, hogy még nem érett meg bennem. Még irtózatosan fáj és sajnálom. Tudom, hogy le fog ülepedni, a fájdalom megmarad, de tudom tárgyilagosan képben látni. Nem akartam maszkot felvenni róla, mert csináltam róla maszkot 30 éves korában. Azt a Petőfi Múzeumnak sikerült oly mértékben elbontania, tudnélik, nem tudom, tudod, mi az az élő maszk? Beolajozod a bőrt, és a arcára öntöd a gipszet. Természetesen gondoskodsz róla, hogy meg ne fulladjon, szívószál, stb. Szóval ennek van egy külön technikája, élő maszk. Nagyon sok emberről, hát írókról különösen, szóval híres emberekről, nem mint híres emberről akartam Pistáról annak idején maszkot csinálni, hanem mint a édes kedves szeretőmről. Csináltam róla egy maszkot 30 éves korában. Ennek minden pórusa látszik az ilyen, nem tudod? A szájnak a bemetszései, a vonala, a szemöldöke, minden. És Aztán egy barátom kérésére a Petőfi Múzeumnak ajándékoztam. Aki azonban úgy gondolta, hogy ez a gipsz ez elég piszkos, fogott egy súroló kefét, és lesúrolták, és egy hófehér, teljesen eszméletlenül hülyeség lett belőle. Én többé maszkot nem csinálok, Pistáról gondoltam, és a halottartágon nem tudtam maszkot csinálni. De olyan mértékben él bennem, hogyha valami módon megérik és leülepedik a kép, talán meg tudom csinálni. De lehet, hogy soha se tudom megcsinálni, mindegy. Minden esetre ez egy, csak egy példa az érzelmekre. És az, hogy mennyire sajnálom most a szomjazó kertemet, azt is valahogy majd meg kell csinálni. Mindent, amit sajnál az ember, mert különben nem bírja ki. Különben úgy sajnálom őket, úgy gondolom az egész világot, hogy nem bírom ki. Csak a lefeste.
Névjegy. Szántó Piroska festőművésszel Pél Gabriella beszélgetett, szerkesztette Tarnói Gizella. A hangfelvétel 1992-ben készült, és még abban az évben november 1-én hangzott el utoljára a Kossuth Rádióban. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Thank you. műsorajánló.
Emlékezzünk együtt Nándorfehérvár hőseire. A középkori magyar királyság egyik legfényesebb győzelmének napján, július 22-én a közmédia tematikus műsorokkal várja Önt egész nap. Történelmi események, tények, legendák és az utókor emlékezete a művészet és a kultúra tükrében. A Nándorfehérvári Diadal napja, július 22-én a közmédia csatornáin. Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
Műsorajánlót hallottak.